Koccannak egymáshoz az öregasszony kötőtűi. Mrs. Byton kínos csend után végre megszólalt. Nem hiszem, hogy jó lenne, ha elválnánk egymástól. Tudja, mi nagyon összetartó család vagyunk. Felnézett. Mi a véleményetek, gyerekek? Különös csengése volt a hangjának. A válasz rögtön megérkezett. Nem, anya, persze, hogy nem hagyunk itt. Mondták, csak nem egyszerre. Mrs. Blyton elmosolyodott a maga sajátos módján. Látja, nem akarnak itt hagyni. Majd Nadinehoz fordult. És te, Nadine, te csak hallgatsz? Nem, köszönöm, anya, nem. Én sem akarok menni, ha csak Lennox nem akarna. Mrs. Blyton a fiára nézett. Nos, Lennox, és te, meg Nadine, miért nem akartok elmenni? Ahogy látom, a feleséged szívesen elmenne. A férfi felriadt. Én? Nem. Azt hiszem, jobb, ha együtt maradunk. Önök valóban rendíthetetlenek, jelentette ki Mr. Cook barátságosan. De ez a kedélyesség most egy kicsit hamisan és erőltetetten csengett. Szóval, Mr. Cook, majd meglátjuk ezt az utazást. Mrs. Byton kezdte feltekerni a gombolyagját. Igaz is, Raymond. Ki volt az a fiatal nő, aki az előbb hozzád szólt? Kérdezte Raymondtól. A fia hirtelen zavarba jött. Előbb elpirult, aztán hófehér lett. Nem is tudom, hogy hívják, anya. Velünk utazott az előző este vonaton. Mrs. Byton megpróbált felkelni a székében. Nem hiszem, hogy sok dolgunk lesz vele, mondta alig hallhatóan. Nadine felállt, és az öregasszony segítségére sietett. Olyan szakértelemmel csinálta, ami nem kerülhette el a doktor figyelmét. Itt az ideje, hogy lefeküdjünk, búcsúzott Mrs. Byton. Jó éjszakát, Mr. Coop. Jó éjszakát, Mrs. Byton. Jó éjszakát, Mrs. Lennox. Mindannyian elvonultak. Láthatóan a család egyetlen fiatalabb tagjának sem jutott az eszébe, hogy esetleg visszamaradhatna. Mr. Cope hosszan nézett utánok. Arcán furcsa érzés tükröződött. Dr. Gerard tapasztalatból tudta, hogy az amerikaiak könnyen és gyorsan ismerkednek, nem olyan tartózkodóak, mint az úton lévő angolok. Így Dr. Gerard közvetlen modorával nem okozott nehézséget, hogy összeismerkedjék Mr. Cope-pal. A magára hagyott amerikai, akárcsak a honfitársai általában barátságosan fogadta közeledését. Dr. Gerard névjegye, melyet átnyújtott, megtette a magáét. A jól ismert név nagy hatást tett Jefferson Coopra. Úgy, Dr. Gerard, nemrégiben oda átjárt az államokban. A múlt ősszel előadásokat tartottam Harvardon. Persze. Az ön neve, Dr. Gerard, nagyon is jól ismert a szakmájában, sőt, úgy tudom, Párizsban is első helyen áll, mint szaktekintély. De, kedves uram, nem igazán túloz. Ez ellen tiltakoznom kell. Nem. Igazán nagy megtiszteltetés, hogy megismerkedhettem önnel. Egyébként érdekes módon most több híres embert is tartózkodik Jeruzsálemben. Először is itt van ön, aztán Lord Weldon és Sir Gabriel Steinbaum, a nagy tőkés. Itt van még egy öreg veterán, angol archeológus, Sir Mander Stone. És itt van Lady Westholm, az angol politikai élet kiemelkedő személyisége, és végül a világhírú belga detektív Hercule Poirot. Ő is itt van? Igen, itt van. Itt olvastam a nevét a helyi lapokban, amikor megérkezett. Úgy tűnik, némi túlzással az összes híresség a Solomon Hotelben szállt meg, ami azt illeti, elég reprezentatív szálloda, nem? Jefferson Cook láthatóan élvezte, hogy ilyen jól tájékozott. A doktor, kihasználva a fiatalember fecsegőkészségét, meginvitálta őt egy italra. Átmentek a bárba, és két dupla viszki után Dr. Gerard megszólalt. Ugye az egyik tipikus amerikai család, akikkel az előbb beszélgetett. Jefferson Cook elgondolkozva szürcsölte az italát, majd megszólalt. Nem mondanám, hogy éppen tipikus család lenne. Miért? Úgy láttam, nagyon összetartóak. Elég furcsa egy család, mondta az amerikai. Minden tagja az öreg hölgy körül keringé. Igaz, nagyon figyelemre méltó nő. Valóban. Mr. Cooknak csak egy kis bátorításra volt szüksége, hogy beszéljen. Kortyolt az italából, és elmerengett. Megmondhatom önnek, Mr. Gerald, hogy az utóbbi időben nagyon gyakran járt ez a család az eszemben. Nagyon sokat gondolkoztam felőlük. Azt is mondhatnám, hogy megkönnyebbülést jelentene a számomra, ha önnel beszélhetnék róluk. Persze, csak ha nem terhelem vele. Dr. Gerald beleegyezően intett, mire Mr. Jefferson Cobb belekezdett a mondókájába, s jól borotvált, csinos arca gondterhelté vált. Nyíltan meg kell önnek mondanom, hogy nagy gondban vagyok. Tulajdonképpen csak a fiatal Mrs. Bytont ismerem. Igen, azt a sötét hajú, nagyon csinos hölgyet gondolja, ugye? Igen, igen. Ő Nadine, és Nadine Byton nagyon szeretetlen méltó teremtést, tudja. Én már akkor ismertem, mielőtt férjhez ment volna. Akkoriban egy kórházban dolgozott, mint ápolónő. Aztán egyszer a nyári szabadságát a Byton családnál töltötte, és férjhez ment Lennoxhoz. Valóban. Mr. Cope egy pillanatra gondolkodott. Ha nem mutatja, röviden elmesélném a család történetét. Ellenkezőleg, nagyon is érdekel. Nos, a családfőt, az öreg Elmer Bytont jól ismerték Amerikában. Kétszer nősült. Az első felesége akkor halt meg, amikor Ray és Carol még egészen kicsik voltak. A második felesége nagyon csinos asszony volt, bár nem volt már túl fiatal. Persze, aki ma látja őt, nehezen hiheti, hogy valaha szép is lehetett. De ezt több megbízható személy szájából is hallottam. Minden esetre a férje nagyon nagyra tartotta, és szinte mindenben elfogadta a véleményét. Elmer több éven át betegeskedett a halála előtt, így gyakorlatilag minden a felesége kezében futott össze. Az asszony tehetséges volt, és igen jó üzleti érzékkel rendelkezett. Ezen kívül lelkiismeretes is volt. Mikor Elmer meghalt, összefogta a családot. A vöröshajú lány, Ginevra, az ő édes gyermeke. Aztán ebből a nagy összetartásból lett a baj. Az asszony teljesen elzárta a gyerekeket a külvilágtól, így azok egy csomó dolgot meg sem ismerhettek. Nem tudom, doktor, önnek mi a véleménye erről, de szerintem nem egészséges dolog. Egyetértek, barátom. Ez a legártalmasabb dolog, amit egy anya tehet a gyermekeivel. Ezt mondom én is, Mrs. Byton túlzottan védte őket, és semmiféle társasági vagy egyéb kapcsolatot sem engedett meg nekik. Ezért lettek ilyenek, mire felnőttek. Kiegyensúlyozatlanok, ha érti, mire gondolok. Nem tudnak barátkozni idegenekkel, és ez a baj. Nagyon nagy baj. Mr. Cope kiitta a maradék viszkit. Nem kétlem, hogy Mrs. Byton jót akart, csak éppen nem ez sült ki belőle. Mindjárt otthon élnek? Kérdezte a doktor. Igen. És egyik gyerek sem dolgozik? Nem. Elmer Byton gazdag ember volt. Az egész vagyonát a feleségére hagyta, persze úgy értve, hogy az egész család fenntartására. Így anyagilag az anyjuktól függnek. Igen, teljesen. És ez arra biztatta őket, hogy ne is nézzenek semmiféle munka után, hanem maradjanak otthon. Lehet, hogy jó dolog gazdagnak lenni, de én úgy gondolom, egy férfinek szüksége van valamilyen munkára. Aztán itt van még egy másik dolog is. Egyiküknek sincs semmiféle kedvtelése. Nem golfoznak, nem tartoznak egyik városi klubhoz sem, nem járnak el táncolni. Egyáltalán semmi olyat nem csinálnak, mint amit a velük egykorúak. Abban az elzárt nagy házban laknak kint a pusztaságban, mérföldekre távol mindenkitől. Meg kell mondanom, nekem ez az egész nem tetszik. A doktor bólintott. Teljesen egyetértek önnel. Így aztán egyikben sincs semmi szociális érzék. A közösségi érzék. Ez nagyon hiányzik belőlük. Lehet, hogy különben szeretetre méltó család, de csak saját magukkal törődnek. Egyikük sem próbált kitörni, kérdezte az orvos. Tudtommal nem. Csak ülnek ott tétlenül. És ön ezt melyikük hibájául tudta be? Valamennyinek, vagy csak Mrs. Bytonnak? Jefferson Cobb nyugtalankodott. Nos, végül is többé-kevésbé őt kell hibáztatnom. Mert hibásan nevelte őket. Mégis úgy gondolom, ha egy fiatalember felnő, hát akkor egyszer ő is az asztalra csaphat. Micsoda dolog, hogy egy felnőtt férfi örökké az anyja szoknájába kapaszkodjék. Saját magának is elő kell segítenie az önállóságát. Dr. Gerald elgondolkodott. Talán valamiért ez lehetetlen. Hogy lehetetlen? Vannak módszerek, amikkel meg lehet akadályozni a fiát a növésben, Mr. Cope. Cope rámerett az orvosra. De hát ez egy szép, egészséges család, Dr. Gerard. A szellemet ugyanúgy meg lehet nyomorítani, mint a testet. De hiszen szellemileg is egészségesek, Gerard felsóhajtott. Jefferson Cope folytatta. Higgyél nekem, Dr. Gerard, hogy egy férfinek a saját kezében kell tartani a sorsa irányítását. Ha egy férfi valamit is ad magára, akkor a saját útját járja és kialakítja az életét. Nem csak ül ott, malmozva. Melyik nő nézhet fel egy ilyen férfira? A doktor fürkészve pillantott a fiatalemberre. Lennoxra és Nadányra gondol, ugye? Igen. Raymond még szinte kölyök, de Lennox nem sokára 30 lesz. Itt lenne hát az ideje, hogy megmutassa, milyen anyagból gyúrták. Az orvos jelentőség teljesen nézett rá, aztán megszólalt. És gondolja, hogy ez az élet Nadány számára így meglehetősen nehéz? Azt hiszem, nehéz élete lehet Lennox mellett. Nadány nagyon kedves lány, és én csodálom őt, hogy sohasem panaszkodik, de nem boldog. Nagyon, nagyon boldogtalan, Dr. Gerard. Gerard bólintott. Igen, ez lehetséges. Nem tudom én, hogy látja, doktor, de én úgy gondolom, annak is van határa, hogy egy asszonynak mennyit kell eltűrnie. Nadány helyében én tisztáznám a helyzetet Lennoxszal, és egy-kettőre dűlőre vinném a dolgot. Vagyis rábeszélni a lányt, hogy hagyja ott a férjét? Igen, természetesen. Nadány rendelkezik saját életével. Nadány, és nem Lennox. És ha Lennox nem becsüli őt meg annyira, amennyire megérdemeli, akkor vannak még mások, akik az érdemei szerint tisztelik és szeretik. Például ön. A fiatal amerikai elvörösödött. Aztán egyenesen ránézett a másikra, s kellő méltósággal válaszolt. Igen. Nem szégyellem kimondani, mit érzek Nadány iránt, de ha ő Lennox a boldogabb, minden további nélkül eltűnök a színről. De nem teszi ezt? Nem. Nem, mert nem vagyok meggyőződve róla, hogy Lennox boldoggá teszi őt. Igazi félelem és gáncs nélküli lovag morhogta Gerard. Tessék? Kedves uram, úgy látszik, az amerikaiak közt akadnak még igazi lovagok. Önt az is kielégíti, hogy minden remény és jutalom nélkül önzetlenül szolgálja a hölgyét. Ez igazán csodálatra méltó. Mégis mit gondol? Mit tehet érte? Azt akarom, hogy feltétlenül kéznél legyek, ha Nadánynak szüksége lenne rám. És ha szabad kérdeznem, mi az idősebb Mrs. Byton véleménye ebben az ügyben? Jefferson Cope töprengett egy kicsit. Sohasem voltam biztos az idős hölgyben. Mint tudja, sohasem szeretett idegenekkel érintkezni, de úgy látszik, velem kivételtett. Mindig nagyon szívélyes hozzám. Úgy fogad, mintha családtag lennék. És nincs kifogása az ön és Mrs. Lennox barátsága ellen? Nem, nincs. Dr. Gerard vállat mond. Ez különös. Egy kicsit különös, nem? A fiatalember némi indulattal válaszolt. Biztosíthatom, doktor, semmi kivetnivaló nincs a barátságunkban. A kapcsolatunk kizárólag plátói. Nem kételkedem ember, uram, de ismétlem. Mrs. Byton azzal, hogy nem avatkozik az ügyben, nagyon furcsán viselkedik. Tudja, Mr. Cope, engem rendkívüli módon érdekel Mrs. Byton személyisége. De bizonyan nagyon figyelemre méltó személyiség, határozott jellem. Ahogy már említettem, Elmer Byton teljesen megbízott az ítéletében. Olyannyira, hogy gyerekeit anyagilag teljesen függővé tette az anyjuk kegyeitől. Nálunk, kedves Mr. Cope, a törvény ilyesmit nem engedne meg. Mi Amerikában az abszolút szabadság hívei vagyunk, mondta Mr. Cope felemelkedve a helyéről. Gerard is azonnal felállt. Ez az utóbbi megjegyzés nem tett fel különösebb hatást. Ezt már sokszor hallotta különböző nemzetiségi személyektől, mert a legtöbben úgy gondolják, hogy a szabadság csak is az ő nemzetik privilégiuma. Ennél sokkal okosabb volt, nagyon is tisztában volt azzal, hogy valóságban egyetlen ország, egyetlen személy sem nevezhetné magát szabadnak. De azt is tudta, hogy a kötöttségeknek is lehetnek különböző fokozatai. Elgondolkozva és felcsigázott érdeklődéssel készülődött a lefekvéshez. 6. fejezet. Sarah King az Al-Haram, As-Sarif templomnál nézelődött hát a szikladomnak. Állt és hallgatta a szökők útcsobogását. Kisebb turista csoportok jöttek, mentek körülötte, anélkül, hogy különösebben zavarták volna a keleties atmoszféra békéjét. A lány a régmúlton gondolkozott, amikor Dávid király 600 sékelért megvásárolta ezt a helyet, és később Salamon felépítette a szentélyt, manapság pedig a világ minden részéről idesereglő turisták csevegését lehet a kövek között hallani. Megfordult, és a mecsetre nézett, amely egy kissé eltakarta a sírhelyet. A Salamon templom még félig eltakarva is csodálatos látványt nyújtott. A mecset kijáratánál egyszerre a Byton család tűnt fel egy pergőnyelvű keleti tolmács kíséretében. Mrs. Byton, Lennox és Raymond támogatta, mögöttük lépkedett Nadine, és Mr. Coop Carol zárta a sort. Amint elhaladtak Sara előtt, Carol észrevette a lányt. Egy pillanatig habozott, aztán hirtelen elhatározással odalépett hozzá. Bocsásson meg, de nekem beszélnem kell önnel, hadarta. Tessék, mondta meglepetten Sarah. Carol arca sápat volt, és erősen reszketett. A bátyámról van szó. Maga tegnap este beszélni szeretett volna vele. Joggal sértődhetett meg a viselkedésén, de ő nem ilyen. Higgye el nekem. Sarah hirtelen valahogy nevetségesnek érezte az egész jelenetet, a büszkesége és a jó érzése tiltakozott. Miért rohan ide ez a lány, és mentegetőzik a bátyja helyett? Már-már kicsúszott a száján az indulatos válasz, de meggondolta magát. Megérezte, hogy valami rendkívüli dologról van szó, valamiről, ami a másik lány számára halálosan fontos. Az a bizonyos valami, ami Sarah-t az orvosi pályára vitte, az azt ösztönözte most arra, hogy a lány segítségére legyen. A hatodik érzéke súgta, hogy itt valami nincs rendben. Bátorítóan intett a lánynak. Mondja csak nyugodtan. Maga beszélt vele vonaton, ugye? Kérdezte Carol. Igen, de tulajdonképpen én szólítottam meg őt. Persze, csak is így történhet, de tudja, tegnap Raymond félt. Carol hirtelen elhallgatott. Félt? Kérdezte meghökkenve Sarah. Carol most elpirult izgalmában. Tudom, őrültségnek hangzik, de az anyám beteg, és nem szereti, ha idegenekkel találkozunk. De én tudom, hogy Ray szeretne magával beszélgetni. Sarah egyre jobban meglepődött. De mielőtt bármit válaszolhatott volna, Carol folytatta. Ó, tudom, hogy amit mondok, hihetetlenül hangzik. Talán őrültségnek is. De tudja, mi elég különös család vagyunk. Aztán ilyet szemekkel gyorsan körbenézett. Nem maradhatok tovább, már biztosan keresnek. Na miért nem maradhatna, ha akar? Kérdezte fellobbanó türelmetlenséggel Sarah. Majd visszasétálunk együtt. Ó, nem, anyám miatt nem lehet, tiltakozott a lány. De hát miért nem? Erőltette Sarah. Nem, valóban nem maradhatok, mert akkor az anyám... Sarah tiszta, nyugodt hangon mondta. Tudom, hogy vannak olyan szülők, akik nagyon nehezen értik meg, hogy a gyermekeik felnőttek. Ezért megkísérlik, hogy továbbra is ők irányítsák a gyerekek életét. Sarah folytatta. Persze az ember enged néha, nehogy nagyobb baj történjen. A baj persze elkerülendő mégis, a cselekvési szabadság értékes annyira, hogy az ember harcoljon érte. Szabadság, nézett rá döbbenten Carol. Mi soha nem voltunk szabadok, és soha nem is leszünk. Ez őrültség, mondta Sarah egyszerűen. Carol előrehajolt, és megfogta a másik lány kezét. Hallgasson meg. Megpróbálom megértetni magával a helyzetet. Anyám mielőtt férjhez ment volna apánkhoz, börtönőr volt egy női börtönben. Ott, ahol apám igazgató volt annak idején. Nos, a börtönben ismerkedtek meg. Amikor apám felesége lett, otthon nálunk folytatta a mesterségét. Érti már? Ő lett a mi börtönőrünk. Ijedtem pillantott körbe. Mennem kell. Sarah megragadta a karját, hogy visszatartsa még egy kicsit. Egy percre, kisasszony. Találkoznunk kellene, és beszélgetnünk erről. Nem lesz rá lehetőségem. De igen lesz, mondta Sarah határozottan. Jöjjön a szobámba ma este lefekvés előtt. A 319-es. Ne felejtse. 319. Carol a többiek után futott. Sarah csak állt, mélyen meg volt döbbenve. Mikor felúcsúdott, a doktort vette észre maga mellett. Jó reggelt, Miss King. Jól láttam, az egyik Byton lánya beszélgetett? Igen, Carollal, és mondhatom, nagyon furcsa beszélgetés volt. Sara elmesélte, mi történt. Az még jobban meglepődött, mint a lány. Börtönőr volt. Ez az öreg nő. Ez nagyon fontos információ. Valószínűleg ez az oka az uralkodási mániájának, míg az előző foglalkozásával visszamaradt szokás. Az orvos megrázta a fejét. Nem, nem. Így a helytelen oldaláról közelítenénk meg a dolgot. Esetünkben mély, erős lelki késztetésről van szó. Nem azért lett zsarnok, mert börtönőr volt, inkább úgy helyesebb, hogy azért lett börtönőr, mert zsarnoki hajlamai voltak. Az én véleményem szerint ez a titkos vágy vitte ehhez a foglalkozáshoz, hogy hatalmaskodhasson embertársai felett. A hatalomvágy régi betegsége az embereknek. És mi ezt sajnos elfogadjuk, és úgy teszünk, mintha nem tudnánk létezéséről. Csak akkor vagyunk hajlandók észrevenni, ha már kiszúrja a szemünket. Amikor már olyan visszatetsző, mint például most ebben az esetben. Sara megborzongott. A doktor folytatta. Ezeket az embereket mindenütt megtaláljuk a politikában, vagy bármely vezető poszton. És a hatalom sajnos legtöbbször a megfélemlítésen alapul, és kegyetlenséggel jár. Az erőszaknak ezek a megszállott apostolai szélesre tárják az ajtót a vadindulatok előtt, mert örömüket lelik a kegyetlenkedésben, a saját védelmük érdekében. Ez elég bonyolult kérdés. Az ember kényes egyensúlyú állat. Elsődleges szükséglete a túlélés, és ehhez talán nélkülözhetetlen az ősi kegyetlenség. De azért nem lenne szabad isteníteni. Elhallgatott. Egy idő múlva a lány szólalt meg. Gondolja, hogy Mrs. Byton valamiképpen szadista? Csak nem biztos vagyok benne. Kifejezetten örül, ha másnak lelki gyötrelmet okozhat, és általában is szeret uralkodni az embereken, és ezt a vágyát nagyon nehéz elnyomni önmagában. Milyen visszataszító, állapította meg Sara. A doktor elmesélte a lánynak, miről beszélgetett Jefferson Cooppal. Coop valószínűleg nincs tisztában azzal, milyen is valójában az asszony, igaz? Kérdezte Sara, miután végighallgatta a doktor elbeszélését. Miért is lenne? Ő nem pszichológus. Valóban. Ő nem gondolkozhat úgy, mint mi. Pontosan. Ő egy becsületes, értelmes, normális amerikai fiatalember. Sokkal inkább csak a jóban hisz, mint a rosszban. Bár látja, hogy Bytonik családi légköre nincs rendben, de úgy véli, hogy ez Mrs. Byton helytelen felfogásának a következménye. És nem gonoszságból történik így. Ez biztosan elszórakoztatja Mrs. Bytont. El tudom képzelni, mondta a doktor. Sara egy pillanatig ismét eltöprengett. De akkor sem értem. Nem értem, miért nem tud a család ettől az iszonyú asszonytól elmenekülni. Szerintem, ha megpróbálnák, sikerülne. Gerard tagadólag rázta a fejét. Rosszul gondolja, kisasszony. Nem tudnak megszabadulni tőle. Ismeri azt a híres kísérletet a kakassal? Próbálja csak ki egyszer. Egy krétával egyenes vonalat kell húzni, például a konyhakőre, és a kakas csőrét rá kell tenni erre a vonalra. Az állat azt fogja hinni, hogy oda kötözték, és még csak fel sem emeli a fejét. Nos, ha elég durva példa is, nagyon közel áll az igazsághoz a mi esetünkben. Mrs. Byton akkor vette kezelésbe őket, amikor még gyerekek voltak. Szellemileg uralkodott felettük, szinte hipnotizálta őket. Hogy ne szegjék meg a parancsait. Tudom, sokan legyintenek az ilyenfajta okoskodásra, de biztos vagyok benne, hogy létezik ilyen. És az a legszörnyűbb benne, hogyha a gyerekek hirtelen szabadok lennének, nem tudnának mit kezdeni a szabadságukkal. Közülük legalább egy már nem is kívánja a szabadságot, és valamennyien félnek is szabaddá lenni. Sara tárgyilagosan közbeszólt. Mi lesz, ha Mrs. Byton meghal? Doktor megvonta a vállát. Az attól függ, hogy ez milyen hamar következik be. Ha nem sokára, akkor talán még nem lenne túl késő. Lennoxot kivéve még valamennyien elég fiatalok. Azt hiszem, normális ember válna belőlük. Lehet, hogy Lennoxnak már túl késő lenne. Úgy néz ki, ő már mindenbe beletörődött. Úgy él és tűr, mint egy lelketlen állat. Sara türelmetlen lett. A feleségének kellene valamit tenni. Kiránthatná ebből az állapotból. Már megpróbálhatta, de azt hiszem nem sikerült neki. Gondolja, hogy az asszonynak már Nadine felett is hatalma van? Nem, nem hiszem, hogy bármi hatalma is lenne fölötte, mondta a doktor elgondolkozva. És azért meglehetősen gyűlöli is őt az anyósa. Csak rá kell nézni, amikor Mrs. Byton a mennyével beszélget. És a legfiatalabb leány, Genève, tudja ő egyáltalán, mi történik körülötte? Gondolom, igen. Én tudnám, mit csináljak, mondta Sarah. Megmérgezném az öregasszonyt. Egy kis arzén a reggeli teájába. Ezt a receptet alkalmaznám. És mit gondol a fiatalabb lányról, doktor? Kérdezte én már hangosabban. A kis vörös hajóra gondolok, azzal a bűbájos, üres mosolyával. Gerard megmerevedett. Nem is tudom. Ez is elég fura dolog, pedig ő édeslánya az anyjának. Talán másképp is bánik vele, mint a többiekkel? Nem hiszem. Aki már ennyire elhatalmasodott az uralkodási vágy, nem kíméli a saját gyerekét sem. Pár percig hallgattak, majd ismét a doktor folytatta. Maga keresztény, kisasszony? Sarah elgondolkozva válaszolt. Nem is tudom. Korábban egyáltalán nem foglalkoztam ilyen gondolatokkal, de most már nem vagyok olyan biztos magamban. Legszívesebben mindezt elseperném. Indulatos mozdulatot tett a kezével. Mindezeket az épületeket, a különböző szektákat és az állandóan egymásra acsarkodó egyházakat. És akkor, de csak is akkor talán meglátnám Krisztus tiszta alakját, amint egy szamár hátán bevonul Jeruzsálembe. És akkor tudnék hinni benne. Dr. Gerard komolyan fűzte hozzá. Én a keresztény vallásnak legalább az egyik fő törvényében hiszek. Egyszerű körülmények között is megelégedett lehet az ember. Mint orvos, nagyon jól tudom, hogy a becsvágy, a sikerhajszolása, a hatalomvágy okozzák a legtöbb bajt az emberi lélekben. Ha aztán ezek a vágyak kielégülnek, az erőszakhoz, hatalmaskodáshoz vezet. Ha meg nem elégülnek ki, nos, az az igazán rossz. Hát erről aztán sokat tudnak mondani különböző ideggyógyintézetek orvosai. Ezek mind tele vannak olyan emberi lényekkel, akik nem tudták elviselni a középszerűséget, jelentéktelenséget, s azt, hogy nem volt semmi befolyásuk a dolgok menetére. Ezért aztán elmenekültek a valóság elől, egyúttal örökre kizárva magukat a való életből. Sarah közbeszólt. Milyen kár, hogy az öreg Mrs. Byton nem valami ilyen gyógyintézetben van. Gerard takadóan rázta a fejét. Nem, az ő helye nem ott. Azok közt a sikertelenek között van. Sokkal inkább rosszabb az ő esete, hiszen neki sikere van. Ő lehetővé tette, hogy az álmai valóra váljanak. Sarah megborzongott. Ilyesminek nem volna szabad lennie. 7. fejezet. Sarah kíváncsian várta, vajon eljönne az esti találkozóra Carol. Egy kicsit aggódott is. Hát, ha azóta meggondolta magát a lány, visszariadva a délelőtti vallomásától. Ennek ellenére megtette a megfelelő előkészületeket. Belebújt kék szatén köttösébe, felkapcsolta a hangulatlámpát, és a kannába vizet tett fel a teához. Már-már ott tartott, hogy felhagy a várakozással. Éjfél is elmúlt fél órával, amikor kopogtak az ajtaján. Carol belépett. Attól féltem, már lefeküdt lihegte. Sarah nagyon ügyelt arra, hogy szavai tárgyilagosan hangozzanak. Nem, nem. Vártam, hogy eljön. Kérte át? Valódi szucsong. Elkészítette a teát, s a csészét átnyújtotta a lánynak. Carol ideges volt és bizonytalan. Most, hogy elvette a teát és kétszer sültet, mintha kissé megnyugodott volna. Nem furcsa, kezdte Sarah, hogy úgy teszünk, mint a diáklányok, akik a tilosban járnak. De igen, azt hiszem. Gondolom, nem járt nyilvános iskolába. Nem, sohasem. Mindig egy-egy nevelőnő foglalkozott velünk. És sohasem hagyta el az otthonát hosszabb időre? Nem, most vagyok először külföldön is. Akkor ez most nagy élmény lehet magának, állapította meg Sarah tárgyilagosan. Igen, az. Mindnyájunk számára olyan akár egy álom. Hogy lehet, hogy mostoha anyja elhatározta magát erre az útra? Mrs. Byton nevének hallatán Carol összerezzent. Sarah igyekezett megmagyarázni a dolgot. Nézze, én végzős orvos vagyok, és amit eddig az anyjáról hallottam, az engem ilyen szempontból is érdekel. Azt mondanám, szinte biztos, hogy ő már patológikus eset. Károl egy pillanatra elbizonytalanodott. Még sohasem gondolt így a dolgokra. Sarah viszont szándékosan mondta az előbbieket. Mostanra már teljesen világos volt előtte, hogy Mrs. Byton a családja számára a hatalom bálványképe, és most szándékában állt, hogy lerombolja előttük ezt a bálványt. Igen, folytatta Sarah, az édesanyjuk viselkedése, hogy is fejezem ki magam, nem egészen szokványos, vagy inkább nem egészen normális. Általában sem engedhető, hogy valaki ilyen feltétel nélkül uralkodjék más embereken. Carol letette a tárcsészét. Hú, hogy örülök, hogy beszélgethetek magával, kiáltott fel. Meg kell mondanom, hogy rémegén már egészen furcsa gondolataim támadtak. Szinte már nem is voltunk egészen magunknál. Mindig nagyon tanulságos, ha az ember idegenekkel beszélhet, mondta tárgyilagosan Sarah. A családon belül az ember mindent egészen másképp lát. Aztán így folytatta. Ha egyszer boldogtalan, hogy lehet, hogy sohasem gondolt arra, hogy elhagyja az otthonát? Carol tágra nyílt szemmel nézett Sarahra. Ó, nem, hogy is tehetném? Az anyám sohasem engedné meg. De visszatartani sem tudná, hiszen nem gyerek már. Már 23 vagyok. Épp erről van szó. De hát hova mennék? Fogalmam sincs, hogy mit lehetne tenni. Majd dadogva folytatta. És hát pénzünk sincs. És a barátaik? Nincs egy barátjuk, aki segítene? Egyetlen igaz barátom sincs. Rázta a fejét meg a dolankáról. De hát az Isten szerelmére. Egyikük sem gondolt arra, hogy megszökjék otthonról. Carol bizonytalanul válaszolt. Nem. Azt hiszem, nem. Nem tudnánk megtenni. Sarah most témát váltott. Úgy látta, hogy nagyon felkavarta a lányt. Szeretik a mostohájukat? Carol lassan megrázta a fejét. Félve suttogta. Gyűlölöm. És Ray is gyűlöli. Gyakran kívántuk, bárcsak meghalna. Sarah ismét témát váltott. Mondjon valamit az idősebb fivéréről. Azt, hogy Lennox hogy érez, voltaképpen nem is tudom, alig beszélek vele. Nadine is nagyon aggódik miatta. Szereti a sógornőjét? Nagyon szeretem Nadine-t, ő külön, mint mi, bár azt hiszem, hogy alapjában véve ő is boldogtalan. A bátyja Lennox miatt? Persze. Régóta házasok? 4 éve is. Azóta jóformán el sem hagyták a házunkat. Mit szól ez a sógornője? Azt hiszem, nagyon nehezen viseli. Lennox az anyánk miatt kimozdíthatatlan. Carol szórakozott, már árcsálni kezdett egy kekszet. Körülbelül 4 éve történt egy botrányos eset. Ahogy már mondtam, egyikünk sem távozhat el a házunk környékéről. Szóval sétálgattunk a parkban, de nem messzebb. Lennox azonban elment egy alkalommal, éjszaka kiment Springsbe, ahol valami táncmulatság volt. Az anyánk persze megtudta, és nagyon dühös lett. Borzalmas jelenetet rendezett. Aztán nem sokkal később meghívta Nadine-t, aki egy hónapot töltött nálunk. Nadine apánk egy távoli ismerősének volt a lánya. Nagyon szegények voltak, és dolgozni kellett. Ápolónő volt egy kórházban. Mi nagyon örültünk neki, hogy végre beszélgethetünk valakivel, aki tulajdonképpen teljesen idegen volt számunkra. Nadine szinte minden idejét Lennox-szal töltötte, aki alaposan belehabarodott. Amikor anyánk megtudta, azonnal azzal állt elő, hogy házasodjanak össze, és a lány maradjon velünk. Nadine beleegyezett? Carol bizonytalankodott. Nem nagyon örült a gondolatnak, hogy ott maradjanak. Úgy gondolom, de eleinte talán el is fogadta a körülményeket. Később már el akart menni. Persze Lennox-szal együtt, de anyánk nem egyezett bele. Carol elhallgatott. Az emlékek felkavarták, majd így folytatta. Azt hiszem, anyánk már őt sem szereti. Na de valahogy elég furcsa, sohasem lehet róla tudni, hogy valójában mit is gondol. Megpróbál segíteni Jennin, anyánk meg ezt nem szereti. Jenny a fiatalabb testvérük? Igen, Ginevra a neve. És ő? Ő boldogtalan? Carol elgondolkozva csóválta a fejét. Ginny nagyon különös lány. Igazából nem is értem őt. mindig túlságosan érzékeny és gyenge volt, és aztán egyre romlott az állapota. Anyánk túlságosan is fontoskodik körülötte, és ez csak még inkább ront rajta. Néha már megijeszt, mintha nem lenne teljesen normális. Nincs mindig tisztában vele, mit csinál. Orvos nem volt nála? Nem. Nadány többször is mondta ugyan, hogy meg kellene nézetni egy orvossal, de anya ezt sem engedte. És Ginny sem akart hallani semmiféle orvosról, de én nagyon aggódom miatta. Kerül az órájára nézett. Nagyon késő van, most már csak ugyan mennem kell. Boldog vagyok, hogy beszélgethettünk. Biztosan nagyon furcsa népeknek gondol bennünket. De ugyan, egy kicsit mindenki furcsa a másik szemében, mondta Sara könnyedén. Jöjjön el máskor is, és ha lehet, hozza magával a bátyját, ha egyáltalán akar velem beszélgetni. Ó, ez remek lenne. Sőt, szeretném bemutatni egy barátomat, dr. Gerard, a híres francia pszichológust. Carol egészen vidám lett. Hát ez nagyszerű, csak anyám rá ne jöjjön. Sara lenyelte az eredetileg elgondolt válaszát, és helyette így szólt. Ugyan, miért jönne rá? De ha mennie kell, akkor most menjen. Az ajtói kísérte a lányt. Találkozhatnánk holnap ugyanebben az időben? Azt hiszem, igen, sajnos holnap után elutazunk. Akkor holnap, ugyanebben az időben. Jó ét! Jó éjszakát, és nagyon köszönöm. Carol elindult a folyosón. A szobája ugyanezen az emeleten volt. Mikor kinyitotta az ajtót, visszahőkölt. Mrs. Byton ott ült a kandalló mellett. Karmazsinvörös hálóköntös volt rajta. Carol halkan felsikoltott. Az anyja súlyos pillantást vetett rá. Hol voltál, Carol? Én... Hol voltál? Ismételte meg merev tekintettel keményen Mrs. Byton. Ez a hang felőrölte a lány ellenállását. Miss Sarah Kinggel beszélgettem. Ő az, akivel Raymond a vonaton megismerkedett? Igen, anya. És megállapodtatok újabb időpontban? Carol ajkai hangtalanul mozogtak. Bólintott. Szörnyű félelem lett urrá felette. Mikorra? Holnap estére. Egy pillanatra csend lett. Carol úgy érezte, alig tud megállni a lábán. Megtiltom, hogy találkozz ezzel a nővel, értetted? Igen, anya. Megígéred? Igen, anya. Mrs. Byton megpróbált felállni. Carol automatikusan odalépett hozzá, és felsegítette. Mrs. Byton a botjára támaszkodva az ajtóhoz ment. Ott megállt, és a remegő lányra nézett. Nem szabad Miss Kinggel találkoznod, megértetted? Igen, anya. Ismételd meg. Nem szabad találkoznom vele. Jó. Így már minden rendben van. Kiment, és becsukta maga mögött az ajtót. Carol betegnek érezte magát. Egész teste elnehezedett. Hirtelen zokogásba tört ki. Úgy érezte, végre kinyílik körülötte a világ. És most ismét itt találta magát a fekete, súlyos falak között, akár egy börtöncellában. 8. fejezet. Beszélhetnék önnel? Nadine Byton meglepődve fordult hátra. A lány, aki megszólította, ismerősnek tűnt. Természetesen, ha óhajtja, de amint kimondta, szinte akaratlanul idegesen vizslatott körbe. A nevem Sara King, mutatkozott be a lány. Mrs. Byton, ne lepődjön meg azon, amit mondani fogok. Az elmúlt éjszaka beszéltem a sógornőjével. Nadine Byton arcán alig érezhető izgalom látszott. Ön beszélt Ginevrával? Nem Ginevrel beszéltem, Carollal. A nő arcáról eltűnt az árnyék. Szóval Carollal. Bár tetszett Nadine-nak, amit hallott, de nagyon meg is lepte. És hogy tudott vele beszélgetni? Tegnap előtt késő éjszaka a szobámban járt. Nadine csodálkozástól magasra vonta a szemöldökét. Sara egy kissé feszengett. Biztos vagyok benne, hogy ezt nagyon furcsának találja. Ellenkezőleg nagyon örülök, hogy végre akadt egy barátnője, akivel beszélgethet. Igen, nagyon jól megértjük egymást, mondta Sara. Elhatároztuk, hogy másnap este is találkozunk. Igen? Nos, Carol nem jött el. Szóval nem ment el.
Na de Narcé, és hangja nyugodt maradt, semmiféle érzelmet nem tükrezett. Nem jött el. És amikor másnap reggel találkoztunk a halban, én megszólítottam őt, de nem válaszolt. Csak nézett rám, és elsietett. Úgy tett, mintha nem ismerne. Ért.